Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. A brit monarchia története a 20.-21. században olyan, mint egy modern szappanopera, és elképzelhető, hogy börtönbe kerül a király testvére. A brit monarchiáról és persze az Egyesült Királyságról lesz szó a következőkben. Szeretettel üdvözlöm vendégemet, Kaiser Tamást, a Közszolgálati Egyetem kormányzástani és közpolitikai tanszékének vezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
Én is köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
Az tényleg elképzelhető, ha már ezzel kezdtem, hogy a király testvére börtönbe kerül? Volt már ilyen a modernkori történelemben?
Modernkoriban nem volt, korábban, középkorban természetesen volt, sőt igen, nagy számban gondoskodtak arról a uralkodók, hogy az esetleges családtagok még véletlenül se kerülhessenek a trón közelébe, de a modernkori demokráciában és különösen az alkotmányos monarchia, alkotmányos parlamentarizmus időszakában erre nem került sor, bár hozzá kell tenni azt, hogy elméletileg él a király személyének a sérthetetlensége, mint alapelv, de ez nem vonatkozik a királyi családtagjaira, másfelől pedig a polgári törvények, azok természetesen mindenkire vonatkoznak.
A királyra is? Ezt a király sérthetetlen, de mégis?
Ezt a kérdést gyakran felszokták tenni a brit alkotmányjogászoknak is, hogy mondok egy nagyon profán, de gyakran idézett feltételezést, mi van akkor, hogyha az uralkodó akár kész akarva, akár véletlenül lelő valakit?
Hát vadásznak, persze.
De erre a kérdésre igazából nincs válasz, mert nincs precedens sem. Egyszerűbb lenne a kérdésre a válasz, hogyha lenne erre precedens, hiszen talán közismert, hogy a brit jog, az angolszász jog eltérően a kontinentális római germán eredetű jogtól a precedens jogra épült, tehát a döntésekbe kifejeződő jogelvre.
Tehát ami megtörtént egyszer is született egy bírósági döntés, az a következőkre érvényes.
Hát legalábbis kiolvasható belőle a döntést megalapozó elvszerűség.
Önmagában az Egyesült Királyság, amikor én először kezdtem interjúkat készíteni a témáról, akkor mondta a riportalanyom, én mondtam, hogy Anglia. És ő mondta, hogy na-na, ez nem egészen úgy van, az Egyesült Királyság az más. Mert mi az Egyesült Királyság?
Az Egyesült Királyság elnevezésében keverednek, illetőleg egyesülnek földrajzi, területi és alkotmányos államformára utaló jegyek. Tehát érdemes talán ott kezdeni ennek a nem túl egyszerű kérdésnek a megválaszolását, hogy miről vagy kikről is beszélünk valójában. Tehát amikor az Egyesült Királyság elnevezést használjuk, akkor valójában négy országrészről beszélünk.
Anglia,
az Angolország rész, Skócia, Wales és Észak-Írország.
Na de Észak-Írország eleve úgy van, hogy az egy fél ország, mert van közben Írország is.
Igen, igen. Tehát azért mondom, hogy ország részekről beszélünk, ugye itt Észak-Írország esetében 6 északi megyéről van szó. De visszatérve tehát az állam elnevezésének az értelmezéséről, valójában ezt úgy kell elképzelni, hogy négy térség parlamentjei egyesültek egy hosszú, több évszázados történelmi fejlődés során. Az uralkodó, a brit uralkodó
fennhatósága,
fősége, államfősége alatt. Van ez ennek egy folyamata egyébként, érdemes
ezt a Velszi bárdokból ismerjük részben.
Hát ha már Velsz egyébként, akkor az első ilyen egyesülés az angol és a velszi parlament egyesülése volt 1536-ban.
Némi kényszerrel.
Hát, igen, tisztesség, nehézség szóván az angolok meghódították a náluk jóval kisebb velszi tartományt, hogy Arany Jánost idézzük. Majd ezt követően hosszas, elkeseredett polgárháború csatározások után a skót parlamenttel egyesültek 1707-ben, és ekkor jön létre az, amit Nagy-Britanniának nevezünk.
De tehát akkor ez csak három a rész.
Igen, de amikor Nagy-Britannia elnevezés, mert ez is keveredik, hogy Anglia, Nagy-Britannia, Egyesült Királyság. A Nagy-Britannia az a félsziget maga. 1800-ban a britek meghódítják, pontosabban a Nagy-Britannia meghódítja Írországot, és ekkor jön létre Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága, majd 1921-ben az első világháborút követő ír polgárháború után, amikor létrejön az ír szabad állam, de a hat északi megye megmarad a királyság részeként, és ekkortól, 1921-től használjuk ezt az elnevezést, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság. Röviden, tehát, United Kingdom.
Tehát Nagy-Britannia az Írország nélküli terület?
Igen, igen.
Igen. Na, ez nagyon érdekes egyébként.
De a dolog még itt nem ér véget, mert a brit, a Lamas csatornában is vannak kis szigetek, például Jersey szigete, vagy Man szigete, ezek is a királyság részei, és ezeknek a kis szigeteknek is, akik egyébként önálló autonómiával rendelkeznek, de az angol uralkodó az állam fője.
Na most, a király uralkodik, de nem kormányoz. Hm? De hát akkor mit akar a király? Tehát miben dönthet? Miben nem dönthet?
Igen. Itt,
csak ne forogjon, mert akkor a kamera...
Igen.
Bocsánat.
Igen. Erre viszonylag egyszerű a válasz. Tehát a király uralkodik, de nem kormányoz. Ugye ez a 1649-es jognyilatkozatból származik, bár nem így fogalmaztak, de onnan olvasták ki ezt az alapelvet. Ez tulajdonképpen nem jelent más, mint hogy a brit politikai életnek, a brit politikai kultúrának a középpontjában az összbrit parlament, a Westminster parlament van, és ez a parlamenti szuverenitás foglalja magába a végrehajtó hatalmat, tehát a kormányt, a parlamentet és az uralkodót.
Tehát van egy parlament, ami az egész Egyesült Királyságra vonatkozik. Na de van parlamentje Skóciának is,
igen,
meg ez, Walesnek is.
Igen, ez egy másik történet, ez már egy 20. századi történet, hogy kicsit a történelem visszájára fordul, hogy amikor az előbb említett országrészek parlamentjei egyesültek, és létrehozták Nagy-Britanniát, majd az Egyesült Királyságot, azt tulajdonképpen azt jelentette alkotmányjogilag, hogy ezek a parlamentek az országok szuverenitását, vagy annak jelentős részét átruházták a Westminster parlamentre.
Kicsit olyan, mint az Európai Unió.
Így van, pontosan. A 20. század végén, már a 70-es évek végén, és aztán különösen az 1990-es években elkezdődött egy olyan folyamat, hogy valamit vissza kellene adni
ezeknek a részeknek.
Vissza kellene adni a szuverenitások, az autonómiájuk bizonyos elemeit, és ezt a folyamatot nevezik sajátos brit szakkifejezéssel devolúciónak.
Devolúció,
ez azt jelenti tehát, hogy, és azt jelentette, mert ennek van egy története, hogy tartottak erről, egyébként két népszavazást is tartottak, már 1979-ben, akkor ez érvénytelen lett ez a népszavazás. Erre egyébként érdemes lenne visszatérni majd később a népszavazás intézményére az Egyesült Királyságban.
Hát mert akkor négy rész hogyan szavaz is.
Igen. De főleg a skótok mellette szavaztak, de a velsziek ellenezték, és azt úgy nem lehetett, hogy az egyiknek adunk, a másiknak nem.
Ja, a másiknak nem, ja, értem.
És aztán az 1990-es években az új munkáspárt, a New Labour, Tony Blair vezetésével többek között az is tudott olyan sikeres lenni az 1997-es általános parlamenti választásokon, mert ezeknek az országrészeknek megígért egy korábbihoz képest erősebb autonómiát, és már a hatalom birtokában kiírta a népszavazást, ami ezúttal sikeres és eredményes lett, majd egy évvel később, 1998-ban meg is alkották a devolúciós törvényeket, és ezek a törvények valóban visszaadtak a Westminstertől bizonyos jogokat, hatásköröket az előbb említett három országrész parlamentjének.
Most az országrészekről egy pillanatra, mert szóba került, hogy Wales, meg hogy azért nem egészen önkéntesen a 16. században kerültek az angol korona alá. Hogy ezek az országrészek, ezek olyan jól megvannak egymással? Vagy időnként ez ilyen kutya-macska barátság?
Az országrészek megvannak egymással. Itt igazából Anglia az érdekes, hiszen, hogyha ránézünk a térképre, akkor az látszik azért, hogy itt van három viszonylag kis országrész.
A legkisebb Észak-Írország.
A legnagyobb Skócia maga 5 milliós lakosságával, és a lakosság 85%-a Angliában él. Tehát ez már önmagában egy aszimmetriát jelent, de hát ismerjük ugye a történelmet, és igazából arról van szó tulajdonképpen, hogy hogy és a devolúció is tulajdonképpen ezért jött létre, hogy valamiféle hatalmi egyensúlyt lehessen biztosítani a kelta perifériák, mert így nevezik főként az angolok őket, a Celtic Fringe, a kelta perifériák, tehát Skócia, Wales és Észak-Írország, és a nagy-nagy Angolország rész között. Hát ez számos súrlódást jelent a gyakorlatban.
Ez egy nagyon aszimmetrikus kapcsolat, de a király személye ebben az egész ügyben összetartó erő? A király azért kell, hogy azt mondhassuk, hogy Egyesült Királyság?
Igen, mindenféleképpen.
Igen?
Tehát, hogyha az a kérdés, hogy milyen szerepet tölt be manapság a brit uralkodó, vagy általában az alkotmányos monarchiák uralkodói, akkor ez talán a legfontosabb. Tehát az, hogy ők személyükben megtestesítik a stabilitást, a folyamatosságot, a stabilitást,
de ma is.
És azokat a szimbólumokat, amely magát az államot kifejezik. Ha úgy tetszik, a legfontosabb állami intézményeket, hiszen ahogy említettem, ez a bizonyos Westminsteri szupremácia, ez a király személyét is, vagy királynő személyét és intézményét is magába foglalja. Tehát magyarán a király vagy királynő, mint intézmény, nagyon fontos szerepet tölt be napjainkban is, még akkor is, hogyha az alkotmányos hatáskörei, jogkörei a 20. század folyamán azért meglehetősen visszaszorultak, még az Egyesült Királyságban is, nem beszélve a többi alkotmányos monarchiáról Európában.
Ha valaki nézi azokat a sorozatokat, amik a brit királyi családról szólnak, szerintem volt számtalan. Akkor az egyik dolog, hogy a király, vagy a királynő, ugye a második Erzsébet, aki nagyon sokáig uralkodott, mindig találkozik az éppen aktuális miniszterelnökkel, aki megnyerte a választást. És mond egy trónbeszédet a parlamentben, na de ha 4 évvel ezelőttihez képest a másik fél győzött, akkor a 4 évvel azelőttihez képest homlok egyenest mást mond. Tiszta szívvel. Na de ez hogy lehet? Hát ilyen nincs, hát egy politikus legyen hiteles. De a király nem politikus.
Ez így van. Uralkodik, de nem kormányoz. És pontosan,
akkor is. Hát
pontosan ez a lényeg.
Bocsánat. 4 éve azt mondtam, most meg ezt mondom, hát ez egy meghasonlás.
Lehet, hogy az, hogy ő maga mit gondol,
ezt nem tudjuk.
Ezt nem tudjuk egyébként, de hát azért mégiscsak vannak alkotmányos jogkörei, hatáskörei, ha úgy tetszik, feladatai.
Hogy elmondja a trónbeszédet.
Például ez is. Tehát például nem teheti meg, hogy nem nevezi ki a választáson többséget kapott párt vezetőjét miniszterelnöknek, nem teheti meg azt, hogy nem nevezi ki a minisztereket, nem teheti meg azt, hogy nem oszlatja fel a parlamentet, amikor új választást írnak ki, nem teheti meg azt, hogy nem hívja össze a parlamentet az új választás előtt, és neki kell elmondani trónbeszéd keretében tulajdonképpen a kormányprogramot is.
Gósba kötve táncol.
Igen.
Tehát, hogy mondjam, annyi minden szabja meg a mozgásterét, hogy nehéz dolog királynak lenni?
Biztos, hogy nehéz, mert többféle szerepet kell betöltenie, ha akar mondom, néha eljátszania. De ez egy nagyon fontos dolog egyébként, és szeretnénk még egy picit erre visszatérni, hogy persze, tehát vannak feladatai, hatáskörei, jogkörei az uralkodónak. Például ezek, amiket felsoroltam.
Ja, hát igen.
Kinevezi a magas beosztásban lévő bírókat, nagyköveteket fogad, államfőket fogad, diplomáciai feladatokat lát el. De a legfontosabb az mégiscsak az, hasonlóan, mint amit mi szoktunk mondani a köztársasági elnökkel kapcsolatban, hogy megtestesíti a nemzetegységét. A nemzetegységét, és ezért ő nem teheti meg azt, hogy politikai preferenciákat mond vagy éppen képvisel, és még egy nagyon lényeges dolog, hogy elméletileg, hasonlóan, mint a király személyének a sérthetetlensége, az uralkodó rendelkezik vétójoggal. De ezt a vétójogot felügyezték 1708-ban, 1708-ban gyakorolta utoljára, és valószínűleg pontosan azért, mert ha ő megvétózna egy olyan, akár nem írna alá egy olyan törvényt, amit a parlament elfogadott, vagy nem nevezné ki a minisztert, akit a miniszterelnök ajánlott, akkor vétójogot gyakorolna, és ezzel borulna ez a fajta...
Ez a furcsa egyensúly.
Igen.
Na de én értem azt, hogy voltak olyan, mikor volt ott olyan időszak, amikor a király személye, a nemzet összetartása szempontjából kulcsfontosságú volt.
Voltak ilyenek. Ha csak a 20. századot nézzük, akkor a 30-as évek, 1930-as évek közepén hatodik György király, aki kicsit furcsa körülmények
között. Ő a hebegő habogó.
Igen, ő volt a hatodik, igen, igen. Már az is nagyon érdekes egyébként, hogyan került trónra. Olyan szempontból is érdekes, hogy lássuk az uralkodó személyét, hogy milyen kihívásokkal kell például megküzdeni, mert itt behoznám a képbe azt, hogy a brit uralkodó nem csak államfő, hanem az anglikán egyház feje is.
Igen.
Az anglikán egyház meg, hát hogyan nem nézi jó szemmel a válásokat.
Hát az egyházak általában ilyenek.
De most az történt, hogy amikor ötödik György elhunyt, akkor az első szülött fia, 8. Edward, egy kétszeresen is elvált amerikai hölgyet szeretett volna hát a feleségül venni.
Szép volt ez a hölgy?
Hát, hogyha két férje is volt, akkor valószínűleg igen. Mm-hmm. A nevét is tudjuk egyébként, Wally Simpsonnak hívták. De az a lényeg, hogy kisebb fajta belpolitikai botrányt okozott ez a
király elvált nőt veszel, 1930-as évek.
Igen, igen.
Hú, hát ez botrány volt.
Abszolút, abszolút botrány volt, és nagyon jellemző, hogy a brit sajtó, amely már akkor is nagyon komoly befolyást gyakorolt a társadalom mindennapi életére, szalagcímekben nem a német, akkor már ugye Hitler hatalomra került, és nem a német terjeszkedést, vagy
nem a náci veszélyt,
nem a acélpaktum előkészítését, Mussolini és Hitler szövetség, nem ezt hozta első, hanem ezt, a belpolitikai botrányt. Jellemző egyébként a brit felfogásra lesz későbbiekben is előjön, hogy a külpolitika igen gyakran háttérbe szorul a belpolitikában. És akkor visszatérve a történethez, hogy így aztán végül nem, ő lemondott a trónról, és így lépett az öccse trónra,
ez a hatodik
György, aki ugye beszédhibás volt, dadogott, csak zárójelben mondom, hogy ennek állított emléket 2010-ben a nálunk is bemutatott és sikeres film, a Király beszéde.
Az nem is rossz film.
Igen, Colin Firth, aki egy ismert
hiteles. Színe.
Igen, igen, tehát valóban így volt, hogy ő amikor már látszott a világháborúnak nem is az árnyéka, hanem a valós veszélye, akkor ő több szózatot is intézett a nemzethez, és valamit kellett tenni annak érdekében, hogy egyáltalán el tudja mondani folyékonyan a beszédet.
Tényleg megtanult beszélni? Mármint, hogy tényleg olyan hatása volt annak a beszédnek, igen, amit ő mondott?
Igen, és de nem csak annak a beszédnek, hanem a későbbiek során, amikor valóban kitört a világháború, és a világháború elején a németek, a Luftwaffe folyamatosan bombázta a királyság nagyobb várait, de Londont különösen, és ő például személyesen is példát mutatott azzal, hogy nem hagyta el a Buckingham palotát. Tehát az ő kiállása, példamutatása, persze nyilván a történelem inkább Winston Churchillről szokott beszélni ebben a vonatkozásban, de azért hatodik György is beírta a nevét a történelem könyvekbe, és ugye neki két lánya volt, és az idősebbik lánya Erzsébet követte őt a trónon, mert 1952-ben elhunyt, és hát aztán második Erzsébet hosszú uralkodása szintén nagyon sok példát, vagy akár ellenpéldát is szolgáltatott.
Ellenpéldát is?
Azt is, igen. Nem volt ő azért mindig annyira népszerű. Többnyire igen, de voltak olyan szakaszok, olyan korszakok is, ami megtépázta leginkább ugye a közismert Lady Diana
történet,
igen, és amikor tragikus autóbalesetet szenvedett ő, a Lady Diana, akkor például eléggé magára haragította a közvéleményt második Erzsébet, hogy nem mutatott elég részvételt,
empátiát,
nem eresztette félárbócra.
Nem eresztette?
Nem, a Buckingham palota előtt nem.
Ó, ezt el tudom képzelni, ez olyan, mint a filmekben, hogy akkor vitatkoznak a királyi család tagjai, hogy hogyan s mint, és ezt nem, valahogy így zajlik.
Igen.
Lehet tudni egyáltalán, hogy mi zajlik ott?
Hát lehet is, meg nem is. De ez meg arra mutat rá, hogy mennyire fontos a közvéleménnyel való kapcsolattartás, de egyébként maga a közvélemény is fontosnak, a brit közvélemény, az átlagember nagyon fontosnak tartja azt, hogy értesüljön arról, hogy mi történik a királyi udvarban.
Hogy milyen ruhát vett fel XY hercegnő, meg stb.
Hát igen, és erre, ha lehet így mondani, egy külön iparág üzletág épült, hiszen ugye a nagy minden valamire való újságnak, napilapnak van királyi udvari tudósítója, külön rovatok foglalkoznak a királyi családdal és tagjaival, és persze Hát
rémfárasztó lehet királyi családtagnak lenni.
Hát igen, és persze mely sajtótermékeket veszik legjobban, hát amelyeket alapvetően a bulvár híreket közlik, amelyeket meg gyakran kifordítanak. Szeretném azért hozzátenni egyébként, hogy ez egy kétélű dolog. Tehát maga a királyi család is szívesen lép a nyilvánosság
elé. Hát ők a... Igen, értem.
Mert főleg az utóbbi évtizedekben azért eléggé fölmerült az, hogy szükség van-e a monarchiára, szükség van-e ekkora udvarra, költségvetésre.
Szükség van? Hát ez a nagy kérdés. Szükség van a monarchiára? Az Egyesült Királyságnak szüksége van a brit királyi családra?
Én azt gondolom, hogy igen. Tekintettel az Egyesült Királyság sokszínűségére, sokrétűségére, ha csak a négy országrésznek az egyben tartását, az unionizmus alapelvét nézen. Tehát kell mindenképpen valaki, aki, ahogy az előbb már elmítettem, valahogy megtestesíti a nemzet egységét. Hogy pont ilyen formában, pont ilyen nagy nyilvánossággal, ilyen hatalmas méretű költségvetéssel, az már egy másik kérdés, és hát igazából érdemes elgondolkodni azon is, hogy mi lehet a monarchiának a jövője. Általában a monarchiák, vagy akár a brit monarchia jövője. Én azt gondolom egyébként, hogy valahol azért mindig összekapcsolódott a társadalmi, politikai változásokkal. Maga a monarchia is alakult, mert hiába változott, vagy hiába maradtak változatlanul az alapintézmények, szokások, tradíciók, de azért a monarchiák túlélését és bizonyos értelme sikerességét pontosan az alkalmazkodó képességük is aláhúzta.
Képzeljük el a családot, hogy holnaptól már nem leszel király, fiam, te trónörökös, az milyen traumát jelent. Egy dologról nem beszéltünk, és már szerintem nem is fogunk, de egy ausztrál ugyanúgy mondja, hogy harmadik Károly a királyom.
Még igen.
Még igen?
Ausztrália nagyon jó példa, mert a brit uralkodó nem csak az Egyesült Királyság uralkodója, hanem még 15 ország
Kanada, Ausztrália, és még egy csomó kis számomra ismeretlen
kis sziget. Az 1931-ben létrehozott brit nemzetközösség, aminek 56 tagja van, és ebből 15 országnak a brit uralkodó egyben az államfője is. Na most Ausztrália meg azért érdekes, mert az ausztrálok kifejezetten második Erzsébethez kötötték azt, hogy elfogadják a brit uralkodót, és tervezik, most... hogy kiírnak egy népszavazást.
És akkor harmadik Károly ott áll majd Ausztráliában a parlamentben, és azt mondja, hogy már nem vagyok. Hű, ez nagyon érdekes dolog lesz, de hát meglátjuk.
Meglátjuk, igen.
A Brexit, záró kérdés. Brexit visszajöhet még az Unióban, Nagy-Britannia? Tudom, hogy nem félperces kérdés.
Nagyon rövid válaszom, hogy igen, de nem abban a formában, mint ahogy eddig, vagy legalábbis 2021-ig tagok voltak. Tehát valamilyen társult tagság formájában én úgy gondolom visszajöhet, de ez annak is a függvénye, hogy maga az Európai Unió milyen irányba tart.
Hát ez a legnagyobb kérdések egyike. Hát akkor itt tartunk a királyi családdal, az angol királyi családdal, és nem beszéltünk még egyéb királyi családokról. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Kaiser Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kormányzástani és közpolitikai tanszékének vezetője volt. Köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsolt, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.